fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk előtelésre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük el. 329. dicséretünk második versét. Nem értem még a föld színén, de értem, megszülettél. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Hallottuk a szereztetés igéket, gyertek, valljuk meg a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltűnt. Alászállt a pokolra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdéseket. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény Anya Szent Egyházban befogadjuk? Ha igen, akkor felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, akkor felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzátok fordulok most Isten népe, keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. A gyülekezet feleje igényük. Isten szent lelke adjon erőt az itt elhangzott ígéretek teljesítéséhez. Most pedig hajtsuk meg a fejüket, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, neked köszönjük meg az ünneplő családokat, köszönjük a szándékukat, elhatározásukat, a gyermekünket, a te színed elé hozzá, tőled áldást kérjenek, a te számodra felajánlják, a te utadon neveljék. Kérünk és könyörgünk Szentlélek Úristen, hogy amit mi most vízzel cselekszünk, azt te cselekedd a szent lelkeddel. Pecsételd el magadnak a kisgyermeket, add, hogy egész életében a te utadon járjon, áldott ember legyen, és meg tudja cselekedni mindazt, amit te rendeltél a számára. Könyörünk hozzád, Urunk, őrizd meg őt az életében, minden bajtól, minden balesettől, és segítsd, hogy felnőtt korában is a te gyermeked maradjon, áldott emberként éljen, akaratodat kövesse. Köszönjük neked az ünneplő családot, könyörgünk hozzád a család egységéjét, őrizd meg őket a szeretet közösségében, add, hogy hitben járjanak, hitben éljenek, és áldásod kíséri el őket minden napon. Kérünk téged, Szentlélek Úristen, segítsd, hogy megtartsák azt az ígéretet, amit most a te színed előtt megtettek. Mert tudjuk, valljuk, hogy csak ennek a hatására kapják meg tőled az örök életet és az üdvösséget. Amen. Keresztellek téged a Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejár és adjon néked békességet. Kegyelmes Isten cselekedje, hogy a gyermek növekedjék testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretet és a ti gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Azt kérem, hogy a családtagok még maradjanak az igazasztalánál, a gyülekezet fogadják elé, és a 134. dicséretünk 3. versét elénekelve kérünk áldást a kisgyermek életéhez. 134. Zsoltán 3. versét. Azok között van, aki karonülő kisgyermekkel van, akkor nyugodtan a gyerek Isten tiszteletre menő gyerekekkel együtt majd kimehet, és a gyülekezeti teremben tévén keresztül megnézheti az Isten tiszteletet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 398. dicséretünknek, mind az 5 versét elénekelve.
És legelőre talál. A tolvaj csak azért jött,
hogy ő jön és pusztítson. De én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem a tulajdonai, látja a farkast jönni, elragadja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, jó pásztor. Köszönjük azt, hogy az életed adtad értünk. Köszönjük, hogy mi a te népedhez, a te gyülekezetedhez, a te nyájadhoz tartozhatunk. Szeretnénk neked engedelmeskedni, akaratodat követni. Segíts, hogy tudatosan tudjunk szembe menni mindazzal, ami meghatároz bennünket ebben a mulandó világban. Segíts, hogy ne ennek a világnak az erői vezessenek, ne a reklámok, ne a közhangulat, hanem a te igéd. Segíts, hogy mindezektől függetlenül tudjuk meghozni a magunk döntését mellette. Csak az ígéretet kincsünk, neked engedelmeskedjünk, és az legyen útmutatás a számunkra. Kérünk és könyörgünk, jöjj most közénk, mutasd meg a te akaratodat, küldd el a Szent Lelket, hogy megérthessük a te ígédet. És mindaz, aki szól, mindaz, aki hallgatja azt, hadd tudja azzal megadni neked a dicsőséget, hogy rád figyeljen. Te légy itt a középpontban. És kérjük, hogy amit megértettünk, azt tudjuk megcselekedni majd a hétköznapokban. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegek áldott orvosa. Kérjük, hogy őrizd meg őket. És minket, akik itt lehetünk most a te házadban, kérjük szépen ajándékozz meg a te Szent Lelkeddel. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Igényhirdetéssel a 191. dicséretünket énekeljük el. 191. dicséretünket annak egyetlen versét. Levítőjük 24. részének a 15. verséből, 14. 15. verséből olvasom fel Isten igéjét, Józsué könyve 24. részének 14. 15. verséből. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, még Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, választhatok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Amen. Foglalja el a gyülekezet. Kedves testvérek, az itt felolvasott ige körülbelül Krisztus előtt 1300 környékén hangzott el, talán egy kicsivel még azelőtt is. Véget ért a 40 évi pusztai vándorlása a zsidó népnek, befejeződött az ígéret földjének az elfoglalása. Nyugalmat kapott a nép. A 12 törzs letelepedett az országnak azon a részén, amelyet sorsvetéssel elosztottak a számukra. Józsué pedig megöregedett, és halála előtt Sikembe összehívta az országgyűlést, a sikemi gyűlést. És ezen a gyűlésen felszólította a népet, hogy kövessék az Urat. Félreértenénk az igét, arra gondolnánk, hogy Józsué adott a számukra egy szabad lehetőséget, hogy vagy az Istent választják, vagy az emóriak istenét. Szó sincs erről. Józsué már döntött. Emlékeztette őket arra, hogy a nép is döntött korábban. Most az a dolguk, hogy ezt a döntést megerősítsék, és elkötelezzék magukat az élő Isten mellett. Így szól ez az ige, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ezt mondta Józsué. Akárhogy is döntötök, akárki akárhogy dönt, én és az én házam népe az Urat, az élő Isten szolgáljuk. Kedves testvérek, ha le kellene rajzolni mai igénk alapján, hogyan szolgáljuk otthonainkban az Urat, mit vennénk papírra? Hogyan rajzolnánk be ezt, hogy de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk? A számunkra a legtöbb az a kép, hogy a nap végén a család együtt ül a nappaliban, hazajönnek már a felnőtté váló gyerekek, ők is leülnek, beszámolnak mindarról, ami történt, megbeszélik lelki szempontok alapján, utána előveszik a Bibliát, felolvassák az igét, talán ha van a családban egy jó hangú valaki, akkor együtt el is énekelnek egy dicséretet, arra az igéről egy pár szót beszélnek, aztán imádkoznak, és áldást kérnek az élő Istentől. Az én számomra ez a legszimpatikusabb kép. Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Tulajdonképpen ezt jelenti. De jelentheti azt is, amit Nátánaelről olvasunk a Bibliában. Jézus Krisztus mondta róla, hogy láttalak a fügefalmat. Ez egy képes beszéd. Akkor értette mindenki, ez azt jelenti, hogy Nátánael imádkozott. Láttalak a fügefalat, hogy imádkoztál. Nátánael az Urat szolgálta. Ő úgy szolgálta az Urat, hogy imádkozott a családjáért. Jézus Krisztus látja ezeket az imádságokat. Áldással fogadja, és megáldja a családunkért elmondott könyörgéseket. Nagyon sokaktól hallok egy harmadik képet. Mártáért. Aki szorgoskodott, hogy ezzel a szorgos, hívő keresztjén elkötelezett életével megmutassa, hogy Jézus Krisztushoz tartozik. Ma is nagyon sok Márta létezik, aki azzal akarja megmutatni, hogy ő Jézus Krisztusé, hogy az egész életét egy nagy szolgálatnak tekinti. Figyelmeztet Jézus Krisztus bennünket, hogy vigyázzunk, mert ezen az úton félrecsúszhatunk. De azért tudnunk kell, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a szolgáló élet a legszebb bizonyságtétel a családunk előtt is, az élő Jézus Krisztuson. De azért ha lehetőség van rá, ne felejtsük el megfogalmazni, hogy mi miért vállaljuk ezt a szolgálatot. Hadd kérdezem, hogy ha ti rajzolnátok egy képet, ti mit rajzolnátok be arról, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk? Kit lehet úgy nevezni, hogy elkötelezett, tudatos gyülekezeti tag? Azt gondolom, hogy azt az embert, aki az életében meghozta azt a nagy döntést, hogy az Urat akarom szolgálni. Nem véletlenül így kezdődik ez az ige, hogy de. Nem szoktuk így kezdeni a mondatait. Tudatosan kezdődik így az ige, hogy de. Arra utal, hogy a világban mások másképp szolgálnak, másképp élnek. És akkor is, de a hívő ember az Urat szolgálja. Nem igazodik a világhoz, nem annak a sémáját követi, hanem az Úrhoz igazodik. És őt követi. Ha a többiek bármit tesznek, de én akkor is az Urat szolgálom. Tudatos elkötelezett gyülekezeti tag, aki ezt kimondta. De én az Urat szolgálom. Vannak, akik úgy vélekednek, hogy az a tudatos gyülekezeti tag, aki megvallotta a bűneit, letette az élő Isten előtt, és új életet kért a mindenhatótól. Nagyon sok igazság van ebben. Jó ezt is megfogadnunk, megszívlelnünk. És vannak megint mások, akik azt helyezik ki, hogy az tudatos, elkötelezett gyülekezeti tag, akit a Szentlélek vezet, aki a Szentlélek hatására hozza meg a döntését. Az ilyen keresztény emberek arra szoktak hivatkozni, hogy a hívő életünk egyik központi eleme az ünneplés. Jézus Krisztusnak az ünneplése. És az a különös, hogy Afrikában, Ázsiában, ahol tömeges nagy ébredése van a keresztényeknek, olyan emberek is ünneplik Jézus Krisztust, és ünnepelnek Jézus Krisztussal, akiknek a körülményeik miatt semmi okuk nem lenne az ünneplésre. Ki az elkötelezett, tudatos, gyülekezeti tag? Valamikor létezett egy olyan emberkép, hogy igazán az a polgár, aki tudatosan elkötelezte magát a közösség számára. Ezért áldozatokat vállalt, és kész arra, hogy a sajátjából másokat gazdagítson. Mára pedig kialakult az a gondolat, hogy a cél az önmegvalósítás. Az egyéni érdeket helyezik az ilyen személyek mindenek előtt. A kereszténységnek ebben a mai korban az a nagy kihívása, hogy fel tud-e mutatni egy olyan jövőképet, aminek nem az az egyedüli célja, hogy megvalósítsam önmagam, nem az az egyedüli célja, hogy vásárló legyek, hogy a környezetem által diktált elvárásokat teljesítsem, hanem az, hogy Isten iránt hálával elkötelezett emberként mások javára éljen és szolgáljon. Akik elkötelezik magukat Jézus Krisztus mellett, és a lelki értékekre nagy hangsúlyt fektetnek, azok esetében az elkötelezettség nem hiányzik a párkapcsolatukból sem, sőt, az élet más területeiről sem. Sokkal nagyobb elkötelezettséggel élnek, és minden helyzetben sokkal jobban lehet rájuk számítani. Ki a tudatos elkötelezett gyülekezeti tag? Akinek érzelmi kötődése van a lelki testvérei iránt. Azonosul velük és a gyülekezettel. Nem csak addig marad közöttünk, amíg megéri, mert ő végleg döntött. Számára nincs szükség jobb lehetőséget keresni. Erkölcsi kötelességének érzi. Hagyományos passzív módon az ember csak a vallásnak lehet a részese. Jézus Krisztus egyházának, a tanítványságnak csak elkötelezett szolgálattal lehet a részese. A hívő ember azért akarja az Urat szolgálni, mert már egy korábbi kritikus pillanatban megtapasztalta a szeretetét, azt, hogy belesugárzott ez a szeretet az életébe. És ez olyan érzést váltott ki belőle, hogy egész életében elkötelezi magát az Úrhoz. Olvastam egy történetet, hagyd hozzam ide a gyülekezet elé. Egy fiatal hívő lányról szólt, aki kötelességének érezte, hogy elmenjenek árva gyerekeket nevelő otthonba, és ott valami kisebb szolgálatot vállaljon. Rábíztak egy termet, ahol ő takarított, felhatott, és egyszer csak a felhatás következtében halk nyöszörgésre lett figyelmes. Nem értette, hogy mi történt, de valaki nagyon kétségbe esett egy nyöszörgött. Odafigyelt és látta, hogy sok kicsi gyerek, aki egy hatalmas nagy járókában volt, rámászott egy társukra, és azt elkezdte rúgdosni, ütni, vágni. Nem tudta, hogy ebben a helyzetben mit tegyen. És éppen ezért gyorsan kikapta azt a gyermeket onnan a többiek közül, magához ölelte, megsimogatta, megnyugtatta. És attól kezdve, ahányszor bement erre az osztályra, az a kisgyerek kiállt a járóka mellé, és ott nézte, ott figyelte, hogy ez a hölgy mit cselekszik. Nézte minden mozdulatát, követte a tekintetével, nem felejtette el, még hosszú idő után is megismerte őt. Volt egy alkalom, amikor bizonyos szülőknek lehetősége volt arra, hogy örökbe fogadjanak gyereket. És bementek a szülők, ott sétáltak a gyerekek között, és nézték a gyerekeket, hogy melyiket fogadják körökbe. Sokan nem tudják, hogy ilyenkor a gyerekek azt szokták mondani az idegeneknek, hogy legyél az apukám, legyél az anyukám, és nyújtják feléjük a karjukat. De ez a gyerek nem nyújtotta senki felé a karját, hanem valahogyan kivetette magát a járókából, és oda ment ehhez a nőhöz. átölelte a lábát, aztán amikor ez a nő lefejtette a gyereket a lábáról, akkor átölelte a nyakát és nem akarta elengedni. Mert már egyszer meglátta, hogy az élete kritikus helyzetében valaki őt szereti, és minden körülmények között ragaszkodott hozzá. Nem kellett a számára senki más, nem kellett a számára más anyuka vagy apuka, ez a valaki kellett, akinek a szeretetét megtapasztalta. Pontosan így vannak ezzel a hívő emberek is. Akire egyszer már ráragyogott Istennek a szeretete, akkor az két dolgot vált ki belőle. Egyik, hogy ő is nagyon akarja szeretni a másik embert, másrészt pedig nagyon szereti az élő Istent. Attól kezdve elhatározza, hogy az élő Istenhez tartozik, és ragaszkodik hozzá minden körülmények között. Ha valaki az Urat szolgálja, akkor ez meg kell, hogy látszódjon az élete minden területén. Az ilyen embernek nagyon komolyan kell vennie, hogy ez nem csak lelkesedés jelent, hanem naponkénti nagyon komoly odaszállást. Lelkesedni könnyű, ez izzópercben átizzani könnyű, de minden nap odaszállni az életünket az Isten szolgálatára nem. És aki az élő Istent akarja szolgálni, annak meg kell hozni a tudatos döntést. És ebben a tudatos döntésben beletartozik, hogy nincs ott az életében a paráznaság, nem kokettál idegenekkel, nem gondolja úgy, hogy valaki mással jobb lenne az élete. Aki az Urat akarja szolgálni, az ott hagyja azokat, az ivócimborákat, akikkel együtt nagyon sok időt eltöltött, és ezentúl sokkal mélyebb kapcsolatot létesít a családjával. És ha van még emellett ideje, akkor elkezd mások javára és épülésére szolgálni. Ha valaki az Urat akarja szolgálni, akkor meg kell, hogy látszódjon ez abban, hogy miket néz meg. Sokszor elmondtam már a felmérések szerint naponta több órát töltenek az emberek, akár monitor, akár hordozható számítógép, akár telefon előtt. Érdemes végig gondolni, hogy mivel töltünk el naponta 2-3 órát. Olyan dolgokkal, amikre egyáltalán nincs hatásunk, nem is igazán értjük, valamilyen tematika szerint beállítva tárgyalják nekünk, aztán ha jobban meggondoljuk, akkor látjuk azt, hogy bizony sarkít, és azokon a területeken, amelyekhez értünk, látjuk is, hogy erős megvezetés van benne. Lehet, hogy a többi is, nem tudjuk. Érdemes-e ezzel naponta 2-3 órát elfoglalni? Vagy jobb lenne, hogyha valami olyan nézünk, amelyik az örök élet szempontjából is értelmes és tartalmas. Aki szolgálni akarja az élő Istent, az ne imádjon idegen Isten. És én most nem bálványokra gondolok, hanem akár önmagunkra, lehet imádni önmagunkat is, akár a pénzre, akár egy-egy sztárra, ne imádjunk idegen isteneket. Mert az ilyen imádat bizony tönkre teszi az életünket. Józsué a sikemi országgyűlésen a családfőket szólította meg. Hadd mondjam ezt nektek is, kedves ünneplő családtagok. Minden családfőnek kötelessége szeretteit az Úrhoz vezetni. Ezt a felhatalmazást kapta a családfő az élő Istentől. Az a romlás, hogy a hajdani időben, a hitvallásos időben az elkötelezett családfő feladata volt, hogy a családja papja legyen. És ezt meg is tette. Elővette este a Bibliát, és olvasta a gyermekeivel a családjával. Azután később elkezdett ez romlani, és akkortól kezdve ez a feladat a feleségbe hárult. Derogált a férfiaknak, hogy lelki értelemben is családfők legyenek, és azt mondták, hogy majd a feleségi ez a dolog. És aztán sajnos jött egy további romlás, és eljutottunk oda, hogy ezt a dolgot teljesen a gyerekre hagyják. Majd a gyerek eldönti. Majd ő választ. Az Urat akarja szolgálni, vagy nem akarja szolgálni. Ez a legrosszabb döntés. Azt a felelősséget, ami a miénk, a gyerekre hárítjuk. És ha a gyerek rosszul dönt, akkor azt mondjuk, hogy ő döntött. De hát más dolgokban, amit komolyan veszünk, nem engedjük, hogy a gyerek döntsön. Abban igenis hatunk rá. Megköveteljük tőle a tisztálkodást, megköveteljük tőle, hogy az iskolába járjon, hogy sportoljon. De miért cselekszünk másképp a lelki életével kapcsolatban? Ha együtt szolgáljuk az Urat, akkor együtt leszünk vele a mennyben is. Ha ti is a gyermeketekkel együtt szolgáljátok az Urat, együtt lesztek vele a mennyben, az örök életben. És ott is együtt fogjátok szolgálni az Urat, de akkor már nem egy szép ünneplő ruhában, hanem a szentek fehér ruhájában, amelyik a kegyelmet nyert örök életet jelenti, a mennyei kórusban dicsérve magasztalva az élő Istent. Egyszer valaki megkérdezte, hogy mit fogunk majd csinálni a mennyben, és egy neves teológus, Bonhoeffer, Mártir teológus azt nyilatkozta, hogy olyan lesz a menny, mint az életünk legszebb pillanata, csak örökre fog tartani. Az Úrral leszünk, az Urat fogjuk dicsérni. Akik itt a Földön az Urat szolgálták, azok ott a mennyben is őt fogják szolgálni, vele együtt lesznek, őt fogják ünnepelni. Hadd fejezzem be textusunkkal a mai igehirdetést, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Kívánom, hogy minél többen ezzel a határozott döntéssel menjenek haza ma a templomban. Úrunk Istenünk, imádkozunk hozzá a testvérünkért, aki hirtelen rosszul lett itt a templomunkban. Kérjük, hogy légy mellette, segíts meg őt, az, hogy ne legyen mindennek maradandó következménye. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk. Segíts, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói, téged tudjunk szolgálni, dicsőíteni és magasztalni. Tőled kérünk áldást a gyermekeink életére, imádkozunk hozzád a hitoktatásért, kérünk a hitoktatóért, könyörgünk, hogy tedd áldássá a munkáját, a szeretetét, hát, hogy mind többen legyenek olyan gyerekek, akik családjukkal együtt elkötelezik magukat a te szolgálatodon. Imádkozunk hozzá, Úrunk Istenünk, nemzetünkért, kérjük azt, hogy te adj itt Magyarországon egy lelki megújulást, minél többen kövessenek téged, engedelmeskedjenek a te igédnek. Könyörgünk hozzá a határon túllévő testvér gyülekezeteinkért, kérjük, hogy add rájuk is a te áldásodat. Érezzük, Úrunk Istenünk, hogy olyan sok mindenben szükségünk van rád. Azt kérjük tőled, hogy szereteteddel, kegyelmeddel, te tarts meg bennünket, járj előttünk, vezess a te utadon, hogy egyszer majd a mennyei örök életre és az üdvösségre érkezhessünk meg. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyét, hallgassuk meg. Kedves testvérek, hirdetem, hogy most az Isten tisztelet után egy kávézást, ismerkedést, beszélgetést tartunk. Szeretettel várjuk a testvéreket, hogy jöjjünk a gyülekezeti teremben. Most egy üdítőital készítettünk egy kis kávét. Várjuk szeretettel a testvéreket, hogy maradjanak itt, beszélgessenek. Segítséget szeretnék kérni, kertészkedést tartunk itt a gyülekezetünkben. Két hét múlva szombaton, tehát október első szombatján, 9 órától a szokott módon szeretettel kérjük a testvéreket, hogy jöjjenek. Bizonyos festésekre van szükség, templomtakarításra, a templomkertben bizonyos munkákra, tehát szeretettel kérjük a testvéreket, hogy akik tudják ide szánni az idejüket, azok vegyenek ebben részt. A Biblia órákat a szokott rendszerint megtartjuk, tehát szerdán 3 órakor, csütörtökön pedig 5 órakor. Külön hagy hirdessem a konfirmációi előkészítést, az szerdán 4:30-kor, vagy pedig pénteken 5 órakor tartjuk. Az időpontok még nem egészen véglegesek, majd a gyerekek időbeosztásának megfelelően fogjuk véglegesen beállítani. Az ifjúsági órák pedig pénteken 7:30-kor kezdjük el, szeretettel várjuk a fiatalokat. Most felállva énekeljük a himnuszt. ebben 512. dicséretünk első hadversét, mind a hadversét énekeljük.